Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található a 126. Zsoltárban eképpen. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Egyszer egy ember így imádkozott. Uram, áldj meg engem és a feleségem, a fiamat és a feleségét, bennünket, négyünket. Egy gyermektelen házaspár imádsága pedig így hangzott. Urunk, áldj meg bennünket, kettőnket, az elég lesz. Egy aglegény imádsága így hangzott. Uram, áldj meg engem, csak ennyit kérek. Kedves testvérek, sok ember épp csak az orráig lát el. Én. Csak saját magukra gondolnak, és csak saját magukért élnek. Vannak, akik a Bibliára is így tekintenek. Egyszer egy lelkész megkérdezett egy gyereket a vasárnapi iskolában, amikor az irgalmas samaritánus példázatát tanulták, hogy mi a példázat lényege. A gyerek pedig így válaszolt, az a lényege, hogy ha bajba kerülök, majd lesz, aki kihúz a csávából. Egy másik esetben egy lelkészt elhívtak, hogy legyen jelen egy gazdag gyülekezeti tag végrendeletének felolvasásakor, ami így kezdődött. Belátási és cselekvő képességem teljes birtokában minden pénzt magamra költöttem. Egy házas pár egyszer elment egy vásárba, ahol lehetőség volt sétarepülésre. A férjet nagyon foglalkoztatta a gondolat, de sokalta az összeget, ezért egyezkedni kezdett a pilótával, aki felajánlotta, hogy ha kibírják a repülést, anélkül, hogy egy hangot is kiadnának, akkor ingyen repülhetnek. Amikor leszálltak, a pilóta őszinte meglepődéssel mondta a férfinak, hogy nem gondolta volna, hogy erre bárki is képes, tényleg egy hangot sem szóltak. Erre a férfi, hát nem volt könnyű, majdnem felkiáltottam, amikor a feleségem kiesett. Testvérek, az egyik legnagyobb problémánk az életben az önzőségünk. Lehet, hogy még saját magunknak sem akarjuk beismerni, de így van. Többnyire sokkal jobban lefoglal bennünket az, hogy mit szeretnénk és mit nem, mint bárki más körülöttünk. Sokszor még a családunknál és a barátainknál is fontosabbnak tartjuk magunkat, sőt, még Istennél is. Gondoljunk csak bele, hányszor cselekedtünk inkább a saját akaratunk szerint, mint az Úré szerint. Nem azt mondom, teljesen önző emberek vagyunk, biztos vannak jó napjaink, amikor többet gondolunk másokra, mint magunkra, de többnyire úgy érezzük jól magunkat, ha körülöttünk forog a világ. És az internet is tele van olyan tanfolyamokkal, amelyek abban segítenek, hogy hogy legyünk önmagunk, hogy érjük el a céljainkat. A lényegüket tekintve arra tanítanak, hogy forogjunk még jobban saját magunk körül. Ez a világ hozzáállása. Az önzés az egyetlen dolog, ami segíthet az előrejutásban, az önmegvalósításban. De a keresztények számára nem ennek kéne lennie a megoldásnak. Jézus nem önmagáért élt. Jézus mindent másokért tett. Az egész élete akörül forgott, hogy hogy szolgáljon másokat. Péter így jellemzi Jézust az apostolok cselekedeteiben. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. És Jézus is hasonlóan nyilatkozik saját magáról Máté evangéliumában. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Szeretném, ha ma gondolnánk másokra is. Szeretném, ha elgondolkodnánk azon, hogy szolgálhatnánk mi másokat. Mi lenne a legjobb dolog, amit másokért tehetünk? Úgy gondolom, az lenne, ha Krisztus evangéliumát adnánk nekik. Mert ha elkezdenek hinni és bízni Jézus Krisztusban, és megadják magukat Krisztusnak, akkor egy nap majd a mennybe kerülnek. Ez a legnagyobb ajándék, amit másoknak adni tudunk, illetve a legnagyobb dolog, amit másokért tehetünk. Felolvasott Zsoltárból megtudhatjuk, hogy néz ki ez a folyamat. Négy részből áll. A szolga elindul, sírva, elveti a magot, és a negyedik dolog az aratás. Az elindulás egy nagyon fontos része a munkánknak. A magyar nyelv egyébként is a legtöbb esetben úgy fejezi ki magát, hogy a menni igét használja. Megyek boltba, megyek, megnézem, mi a helyzet, mindenhova megyünk. És a Biblia azt is megmondja, hogy hova menjünk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Egy másik helyen ezt olvassuk. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Lukács evangéliumából pedig ezt olvashatjuk, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Figyeljük meg, testvérek, hogy a megtartás csak a megkeresés után következik. Ha növekedni akarunk, ha meg akarunk maradni, akkor mennünk kell. El kell indulnunk, és oda kell mennünk másokhoz. Emberhalászokká kell lennünk. Újabb és újabb embereket kell behalásznunk, nem csak őrizni az akváriumunkat. Isten nem azért tett bennünket ide. Azért vagyunk itt, hogy keressük az elveszetteket, és megmutassuk számukra a Krisztushoz vezető utat. Így vagy úgy, de muszáj mennünk. Azt is mondhatnám, hogy menés nélkül nem megy. Aki sírva indul, így írja a Zsoltár. Abban megegyeztünk, hogy menni kell, de miért pont sírva? Mi az, amiért még hajlandók vagyunk ebben az érzéketlen világban egyáltalán könnyeket hullatni? Tudunk sírni, ha elveszítjük a pénzünket, tudunk sírni elveszett tárgyak után, de tudunk sírni másokért? Ezt olvashatjuk Máté evangéliumában. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Amikor Jézus elesett embereket, betegeket, segítségre szorulókat látott, megszánta őket. Láttunk mostanában ilyen embereket? Rájuk néztünk? És ha igen, mit éreztünk? Megszántuk őket? Imádkoztunk értük? Megszólítottuk őket? Jézusnak megindult a szíve azokon, akiket látott, és valamilyen szinten nekünk is ezt kéne tennünk. Ha képtelenek vagyunk erre, akkor baj van. Érthető persze, hogy egyre kevesebb érzelmet vagyunk képesek kimutatni mások felé, hiszen abban élünk, hogy mindenki törődjön magával, a másik is, és az érzelmeket kiváltó tévéműsorok is csak elsekélyesítik az érzelmi világunkat. De jusson eszünkbe, hogy Krisztus nem sajnálta másoktól a könnyeit, nem sajnálta saját magát odaadni másokért, beleértve saját magunkat is. És nem lesajnálást kapunk tőle, hanem megszánást. Ezt kéne megtanulnunk Krisztustól. És így folytatódik az igevers, aki sírva indul, mikor vető magját viszi. Ez a része talán magától értetődő. Az a földműves, aki nem vet, annak nem lesz termése sem. Muszáj valamilyen magot elvetnünk, legyen az jó vagy rossz, De el kell vetnünk az evangélium magjait ahhoz, hogy gazdag aratásnak nézzünk elébe. Meglepő módon Isten még a legrosszabb igehirdetést és a leggyengébb bizonyságtételt is fel tudja használni arra, hogy Krisztushoz vezesse az embereket. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa, mondja Jézus. És később ezt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Amerre csak mentek az emberek, hirdették az igét. Egyesek azt mondják, hogy ők nem nagyon beszélnek a hitükről, inkább hagyják, hogy az életük tegyen róluk bizonyságot, mert az magáért beszél. Ez ugyan jól hangzik, de mikor volt olyan utoljára, hogy valaki odajött hozzánk, és azt mondta, figyeltem, ahogy élsz, és le vagyok nyűgözve. Mondd el, hogy lehetek keresztény én is. Nem arról van szó, hogy az életvitelünk nem ér semmit, mert igenis bizonyságot tesz rólunk az, ahogyan élünk. Főleg, ha őszinte és hívő keresztényként élünk, akinek vannak elvei az életben. De azért a hit mégis hallásból van, ahogy az ige mondja. Álljunk tehát készen, hogy bármikor bizonyságot tudjunk tenni. Egy férfinak azt mondta egy barátja, gyere velem vadászni vasárnap reggel. A férfi pedig így válaszolt, sajnos nem tudok, mert templomba kell mennem. Rendben, mondta a barát, nem tudom, miféle templomba jársz, de megtarthatod magadnak. Én minden héten hívlak téged vadászni, de te még egyszer sem hívtál meg engem a templomodba. Lehet, hogy tényleg csak ezen múlik. Lehet, hogy tényleg csak arra várnak az emberek, hogy meghívjuk őket a templomunkba. Itt a lehetőség, hogy vessük az ige magvakat. Most már elmondom végig az ige verset. Aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Kedves testvérek, végre eljutottunk a legkellemesebb részéhez a témának, az aratáshoz. Mindenki, aki dolgozik, aki vet, az azért teszi, hogy arathasson. Hogy megtapasztalhassa a gyümölcsét annak, amiért annyit fáradozott. Viszont ha kicsit belegondolunk, észre kell vennünk, hogy az aratás is munkával jár. A munkának még több munka az eredménye. És bár könnyűnek tűnhet, ha idáig eljutottunk, de sok esetben a munkások elfáradnak, és talán fel is adják, mire az aratáshoz érnek. Talán ezért is mondja Jézus, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Nagy kitartásra van szükségünk, ha mindvégig fáradhatatlanul akarunk dolgozni, és az egyetlen lehetőségünk, hogy erre képesek legyünk, ha továbbra is ahhoz fordulunk segítségért, aki már a vetésnél, sőt már azelőtt is erőt adott nekünk, Istenünkhöz. Istenünk igéjében találhatunk akkor is erőt, amikor mi már reménytelenül fáradtnak érezzük magunkat, és erőt találhatunk akkor is benne, amikor úgy gondoljuk, hogy most már mindenki beláthatja, hogy fel kell adnunk. Isten igéjében találhatunk vigasztalást akkor is, amikor azt látjuk, hogy az aratás már nem a mi feladatunk lesz, hanem át kell adnunk valaki másnak. Akárhogy is, minden áldásért, amit életünkben tapasztalunk, minden gyümölcsért, minden sikeresen elvégzett munkáért Istennek tartozunk hálával, mert csak ő képes valóra váltani a Zsoltár verset, aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Amen.